Köszönjük. Gondolkoztam, úgy töprengtem, hogy miről szóljak majd itt ma előttetek, hiszen ugye a reformációra való emlékezésnek a dátuma van ma. Én azonban nem arra tekintenék vissza, azt majd máshol meg lehet még hallgatnotok, hanem azon gondolkoztam, hogy a történelemben mindig volt olyan időszak, amikor az Isten valami különös üzenettel kereste meg a föld lakóit. Volt olyan is, amikor csak egy várost keresett meg, mondjuk Ninivét. Volt olyan, amikor egy országot keresett meg. És ritkán, de volt olyan időszak is, amikor az egész föld lakosságát kereste meg egy különleges üzenettel. Ugye gondolhatunk mondjuk az özönvíznél, vagy Krisztus földre jövetelénél, az ő születésénél, és napjainkban is. Ugye volt egy tanulmányunk nem túl régen, ugye a hármas angyeli üzenetről, és én ezt most nem akarom részletezni, de szeretnék egy kicsit a harmadik angyal üzenetével kapcsolatban elgondolkozni így veletek. Egyrészt olyan szempontból, hogy én nem prédikálni szeretnék a harmadik angyal üzenetről. Tehát prédikációt lehet hallgatni sokat. Nekem ezzel külön küzdelmem is van, hogy azt látom, hogy egyre többször igénye van az embereknek arra, hogy jó ige hirdetéseket hallgassanak. És így egyre inkább a lelkünk lemond a személyes ige fölötti töprengő, küzdő kutatásról. És így inkább az erősödik meg, hogy az, akit hallgatok, ő tudja, mint az, hogy engem a Szentírásból az Isten erre is erre késztet. Ugye érzitek a különbséget. De bízom benne, hogy azért nem teljesen így van, ahogy én ezt most mondom, hanem ez egy kis buzdítás is a személyes kutatások felé. És így a harmadik angyal üzenetével kapcsolatban szeretném megkérdezni tőletek, hogy emlékeztek rá, vagy esetleg érdemes röviden fölemlíteni Jelenések 14. fejezetéből. Nyilván ne felejtsük el azt, hogy az örökkévaló evangélium nélkül, és az első két angyal üzenetének a fölvázolása nélkül a harmadikat nem lehet így egyből berakni az emberek gondolatába. Tehát ezt a nagyon fontos lépés sorrendet, ezt a lelkünkbe hordozzuk, és emlékezzünk rá, mert lelkileg fontos, hogy az embereket ne hanyatlökjük, hanem megnyerjük őket. Tehát nem megijesszük őket, hanem hogy kellessük azt, ami menti az ő életüket az örök életre. És ez ezért fontos, hogy nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne jól nevezni, hogy tapintat, lelki intelligencia, vagy a Szent Lélek jelenléte, ami mint három együtt. Mert fontos, és ez hiányzik. Én magam is érzem, hogy sokszor hiányzik az, amikor az ember gyors, amikor az ember gyorsan átlát helyzeteket, és olyan szavakat, olyan mondatokat vagyunk képesek mondani, amit utólag gondolunk át, hogy nem így kellett volna. Ezért fontos az, hogy amikor Jézus azt mondja Máté 24. fejezetében, a fejezet végén van egy példázat, ugye van négy példázat a nagy apokaliptikus beszédnek, és az első példázat előtt emlékeztek, azt mondja Jézus, hogy legyetek készen. Nem tudom, gondolkoztatok azon, hogy mire? Hogy ez mit jelent? Mire legyünk készen? Hogy, tehát én legyek készen, hogy kész vagyok? Vagy pedig legyek olyan éber, hogy bármi történjék az Isten részéről, az Isten indításából, legyek készen arra, hogy ha úgy tetszik, a maga idejében a háza népének adjon eledelt az ember. Mert ugye ezzel folytatja Jézus ott a gondolatokat, hogy mire legyek készen. Hogy én kész vagyok az örök életre, ugye magamról eleve nem állíthatok ki bizonyítványt, nem tudom, hogy kész vagyok-e. Tehát nem a dolgom tudni önmagam felől ezt, hanem célegyenest igyekszem, hogy el is érjem, ahogy Pál fogalmaz. Viszont kész vagyok-e arra, hogy mondjuk az utolsó mentő üzenetre kész vagyok-e, hogy azt hirdessem? Érik-e a lelkemben, érette a lelkemben, és ott, ahol éppen élek, vagy ti is, ahol éppen éltek, az Isten tud-e a készségetekre indítást adni, hogy na most készen vagy, akkor menj, akkor most indulj. Itt egy lehetőség, ott egy másik lehetőség. Észreveszem, kész vagyok erre? A lehetőségekre és az ő indítására, hogy kész vagyok-e. Harmadik angyal üzenete hogy is hangzik? Elolvasom röviden. A harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő killódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ennek az üzenetnek, ennek a harmadik angyal üzenetének érzitek, hogy van két része. Az egyik egy szívszorító, egy fájdalmas, egy szinte ijesztő olvasni, a másik pedig egy bátorító, amikor azt mondja, hogy itt van. Itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát van egy olyan, az üzenetnek van egy olyan része, amely kifejezetten, hogy Jézus a laodíceai levélben mondja, aki győz, amint én is győztem, gondolatnak a párhuzama ez. Aki győz, amint én is győztem. Ugyanez. A szentek békességes tűrése, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ez ugyanaz, mint amikor azt mondja Jézus, hogy aki győz, amint én is győztem. Csak itt másképp részletezi. Mit gondoltok? A fenevadat, ahogy így a Biblia fogalmaz, vagy ezt a hatalmat, önként fogják az emberek imádni úgy, hogy azt mondják, hogy mi szeretnénk a fenevadat imádni? Tehát tudatosan választják maguktól a fenevadnak nevezett hatalom imádását az emberek? És mit mond a Biblia arról, hogy a föld lakosságának hányad része, vagy milyen aránya fogja ezt a hatalmat imádni? Tehát lesz olyan, aki azt mondja, hogy igen, én a fenevadat akarom imádni. Tehát én ezt nem tudom elképzelni. Hogy tudatosan valaki egy Biblia által negatívnak tartott hatalmat, ugye a jelképekben fogalmaz a Biblia, és ugye itt késztet arra, hogy nézzünk a mélyére, képét, bélyegét, nevét, nevének számát, felveszi homlokára, vagy kezére, és ugye, ha emlékeztek, mit olvastunk, hogy az is iszik az Isten haragjának poharából, ez mit jelent? Előrevetíti a hét csapást, hogy ott nem lesz oltalma a hét csapás idején. Miért? Azért, mert az Isten nem akarja megoltalmazni, vagy azért, mert az emberek kivették annyira magukat az Isten kezéből, hogy erővel nem oltalmazhatja meg őket. Én azt gondolom, hogy az emberiségnek, és azt olvassuk a Szentírásból, és de én azt gondolom, hogy az emberek nem tudatosan fognak ilyen hatalmat imádni. Viszont az arányt a Biblia közli. Emlékezzetek csak, hogy milyen mondatokat, szavakat olvasunk. Milyen szavakat, milyen mondatokat olvasunk, hogy a Földnek milyen aránya fogja, szóval az egész Föld csodálva követi ezt a hatalmat. Egész Föld. Szinte alig említi meg a Biblia azt, hogy tényleg van egy maradék, de nyilván van, mert ott beszél egy 144 ezerrel, jelképesen 144 ezernek jelzett maradékról, akiket úgy említ, hogy ők élve látják meg Krisztus visszajövetelét, és ők nem imádják. Oltalom alatt lesznek. És mennyire, az én kérdésem az, hogy ennek az üzenetnek a hirdetésére a lelkünkben hogyan és mennyire vagyunk készen. Hogyan képzelitek el? El tudjátok-e magatokat abban a helyzetben, bele tudjátok-e képzelni magatokat abban a helyzetben, amikor az Isten nektek adja ennek az üzenetnek a hirdetését és ennek a hirdetésének a lehetőségét? Fölismerjük-e azt, hogy igen, most nekem erre van lehetőségem? Nem biztos, hogy mikrofon elé kell mindenkinek állni. Nem biztos, hogy parlament elé kell mindenkinek állni. Lehet, hogy csak a szomszéd. Lehet, hogy csak egy ismerős, lehet, hogy egy rokon, lehet, hogy egy barát, lehet, hogy éppen egy idegen, akivel éppen egy helyzetben az Isten gondviselése megszervezi, hogy találkozz. Nem tudom, hogy szoktátok olvasni, és most egy kicsit más jellegű lenne az ige hirdetésem. A Nagy Küzdelem című könyvet szoktátok böngészni, szoktátok olvasni? Van egy ilyen fejezetben, a 38. fejezet, aminek az a cím, hogy az utolsó figyelmeztetés. Többször átolvastam már, és mindig azt érzem, hogy nem olvastam eleget. Nem tudom, ismeritek a Nagy Küzdelem című könyvnek ezt a fajta olvasását, hogy olvastam, de nem elég figyelmesen, nem elég mélyen, nem figyeltem oda minden részletre, minden mondatra, minden szóra, és csak felszínesen ismerem. Én ezt mindig, akárhányszor kezembe veszem a Nagy Küzdelem vagy a Korszakok Nyomában című könyvet, mindig átélem. Vagy, hát még mindig felszínes voltam, még mindig újat mond. Igen, mindig újat. És engedjétek meg, hogy most egy ilyen kivételes alkalommal csak néhány mondatot fölemlítsek ki vonatosan, és az egész összefüggést ajánlom nektek elolvasásra, hiszen most egy olyan rend meg rendszer alakul ki a földünkön, ahol a harmadik angyal üzenetének a hirdetése egyre aktuálisabb lesz. És mindannyiunknak az a kiváltsága lehet, hogy mint üzenet hirdetők vehetünk részt az Isten oldalán. De először szükséges, hogy minket találjon meg az üzenet, hogy aztán a hirdetésben is tényleg munkatársai lehessünk az Istennek. Ez a szó, hogy munkatárs, számomra egy picit érzékeny. Olyan szempontból, hogy az Isten szerető lénye nem csupán munkatársi kapcsolatot hoz létre, hanem testvérit, barátit. Olyan jellegű érzelmi viszonyt épít fel, hogy amikor az örök életre gondol valaki, akkor nem valami rossz elől akar elmenekülni, és nem azért akarom imádni az Istent, mert hát ő teremtett, és ő a hatalmas, hanem azért, mert szeretem azt a jellemet, amilyen ő. Szeretnék vele azzal a jellemmel együtt lenni egy örökké valóságon át, amilyen ő. Nem azért, mert ő alkotott, ugye a kezdő énekben is ezt énekeltük, hogy hát azért imádjuk, mert ő alkotott minket. Ez is, de ennél mélyebb, ennél finomabb, ennél az érzelmeinket sokkal megszólítóbb az Isten jelleme. Emlékszem, egyszer beszélgettünk itt, ebben a gyülekezetben veletek erről a kérdésről. És ezt állandóan hordozom a lelkemben, mert úgy érzem, hogy ennek hiával vagyunk. És mindjárt az utolsó figyelmeztetés fejezetnél is ez majd elő fog jönni egy kicsit később. Engedjétek meg tehát, hogy idézeteket hozzak elétek, és így hangosan gondolkozzam erről. Hogy ez a 14. fejezet harmadik angyal üzenete össze fog kapcsolódni majd a 18. fejezetben olvasható úgynevezett negyedik angyal üzenetével, ahol már nagyon hangos szóval fog kiáltani, és azt olvassuk, hogy fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Tehát az Isten menteni akar, azt mondja, ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Hát ki mond ilyet? Csak egy féltőn szerető Isten. Ne legyetek részesek az ő bűneiben, ne kapjatok az ő csapásaiból. Hogy kell ezt jól megszólaltatni? Más szavakkal, más módon, olyan emberi nyelven, ahogy éppen a szomszéd és az egyszerű férfi, nő, gyerek érti, akik mellettem vannak. Mert nem biztos, hogy az ilyen szó szerinti idézést értik. Így legyünk jó nyelveken szólók, hogy a másik nyelvére, a másik gondolkodási nyelvére tanuljuk meg a Biblia valódi, tiszta üzenetét lefordítani. És azt mondja, hogy ez az ige arra az időre utal, amikor a 18. fejezetének angyala meg fogja ismételni, majd a második angyalnak és a harmadik angyalnak az üzenetét. És azt olvasom ezután, a vallásos világ aggasztó állapotát mutatja be ez az üzenet. Figyeljetek meg, hogy ezt ha 30 évvel ezelőtt, 40 évvel ezelőtt olvastuk volna, vagy olvastátok már aki. A vallásos világ aggasztó állapota, hát egy olyan időszakban nőttünk föl, mint kisgyermekek, amikor egy kommunista és ateista világ volt. Gondoltátok volna, hogy egy vallásos világ lesz egy olyan országban, ahol a kommunizmus tért hódított, és úgy nézett ki, hogy elküldhetetlen? Akkori fejemmel gondolkozva ezt én nem tudtam elképzelni. Erről sok érdekességet tudnék mesélni, amire most nincs, nem is akarok időt szenni, de később még beszélgethetünk róla. És azt mondja, hogy egy vallásos világban az emberek reménykednek. Hallgatok, én is az interneten néha rákattintok olyan igehirdetésekre, amiket nagyon sokan szeretnek. És van egy közismert igehirdető, aki elmondja azt, hogy közeledik az 1000 éves béke a Földön. És ezt tudtam, hogy ez a közhiedelem, de hogy ezt ennyire erősen tényleg kimondják, és sokan ezt őszintén várják. Ezt ki is fejezik, hogy várják már ezt az időszakot. És mennyire leszek én, vagy mennyire leszel te népszerű, amikor azt mondod, hogy nem ez fog következni. Mikor a vallások szinkronizálásában nagyon sokan, tehát egymásba tolásában és a békességes megegyezésekben nagyon sokan egy békebirodalom kezdetét látják, hogy az Isten ilyen sokszínű, és mindenkit szeretetre kér. Hát olyan jónak tűnik. Mi az aggasztó állapot akkor, amikor leteszik a fegyvert? Mi az aggasztó állapot abban, amikor békességre törekszenek? Miért aggasztó? És a vezetők teszik ezt. Részt vesznek. És üzeneteket közölnek a saját egyházai tagjai felé. Mi ebbe az aggasztó? Meg tudjuk ezt válaszolni. Tudunk erről beszélgetni egy olyan emberrel, úgy, hogy ne legyőzzük őt a vitában, hanem hogy elgondolkoztassuk, hogy ebben, hát itt az üzenetünk, és nyilván nem hivatkozhatunk mindenkinek Ellen White Nagy Küzdelem című könyvére, mert nem tekintély neki, de amikor a gondolat érik bennünk, és látok ezzel az olvasott gondolattal, együtt látok, együtt gondolkozok, és egyetértek vele. A vallásos világ aggasztó állapotát mutatja be ez az üzenet. Milyen igazságot utasítanak el az emberek? A valódi szívbéli megtérésnek és az Isten megigazító munkájának a valódiságát. Csak a csinálást, csak a fogjunk össze területet, a külsőt fogja érinteni ez. És az aggasztó állapot az, hogy a szívet nem érinti. Az a világegység. Nem is érintheti. Ezután olvasom később, értük van az a mozgalom, amelyet a mennyből leszálló és a földet dicsőségével beragyogó angyal szimbolizál, aki hangosan kiált. Most olvasok, tehát nem tudom, ti hogy szoktátok olvasni, én úgy akarom olvasni, hogy bele akarom képzelni magamat abba a mondatba, amit elhangzik, hogy vajon én ebben, mint szereplő, az Isten kezében tudok-e részt vállalni. Tud engem a Jóisten kézbe venni, és gyermekeként használni, hogy ez az üzenet általam legyen hirdetve. Mikor ezt mondja, hogy mozgalom, érdekes, hogy nem egyházat mond, nem nevesíti tovább, azt mondja, egy mozgalom. Értük van az a mozgalom, amelyet a mennyből leszálló és a földet dicsőségével beragyogó angyal szimbolizál, aki hangosan kiált, és közhírré teszi Babilon bűneit. Az ő üzenetéhez kapcsolódik ez a felszólítás. Fussatok ki belőle, én népem. Ez az üzenet és a harmadik angyal üzenete a föld lakóihoz szóló utolsó figyelmeztetés. Van erről nektek képetek, belső látásotok, hogy miért ez az utolsó figyelmeztetés? Miért ez? Miért nincs több? És olyan mi fog történni, hogy ez lehet az utolsó figyelmeztetés, és nincs több. Érdekes erre így készülni, gondolkodva, egy kicsit olvasom és gondolkodok, töprengek. Akarom látni ezzel az olvasottakkal kapcsolatban a valóságot, hogy ez hogy néz ki? Kinézek az ablakon és nézem a híradásokat, meg bármit, hogy mi van a földünkön. Bele akarom képzelni magamat, hogy és olvasom, és készülök lélekben arra, hogy szeretnék egy ilyen utolsó üzenet hirdetője lenni. De nem úgy, hogy az embereket elriasszam az Istentől, hanem hogy megnyeressenek. És itt írja tovább, hogy a világ milyen események és mennyire félelmetes események előtt áll. Én ezeket most átlépem, csak jelzem nektek, hogy érdemes végigolvasni. És több bekezdést kihagyva olvasok később. Mindeddig sokan rémhír terjesztőknek tartották a harmadik angyali üzenet igazságának hirdetőit. Tehát figyeljétek meg, hogy ír egy emberi reakcióról. Azt mondja, rémhír terjesztőknek tartották a harmadik angyali üzenet igazságának a hirdetőit. Tudjátok, hogy a rémhír miben áll? Olvastátok, emlékeztek rá, hogy mivel fogom folytatni? Mi a rémhír ebben most? Hogy? A mentő üzenet rémhír? Nem értem. Tehát töprengek azon, nem a szöveget akarom kívülről megtanulni, érteni akarom, hogy miről ír. Jövendöléseiket, hogy az Egyesült Államokban úrrá lesz a vallási türelmetlenség, hogy az egyház és az állam egymással szövetségben üldözni fogja Isten parancsolatainak megtartóit, alaptalannak és képtelenségnek minősítették. Na ettől rémhír. Az, hogy egy Egyesült Államokban úrrá legyen a vallási türelmetlenség, amelyik a vallási szabadságnak és a lelkiismereti szabadságnak a hazája. Több száz éve. És azt mondják sokan, hogy ez az ország soha nem lesz más, mint ami eddig volt a vallásszabadság védelmezője. És ettől rémhír. És akkor azt mondjuk profétikusan, hogy ott meg fog változni valami. Nem tudom, szoktatok így beszélgetni az emberekkel erről, hogy figyeljetek Amerikába, az amerikai alkotmányra. Az abból fakadó vallási elnyomás hogyan fog kikerekedni. Lehet, hogy nem találkozunk emberekkel, nem biztos, hogy mindenkinek ezt el lehet mondani, de hát ha. Csak olvasok egy profétikus azonosítást, hogy ez hogy fog kinézni, hogy a harmadik angyal üzenete utolsó figyelmeztetése mögött mi van. És erről lehet beszélgetni, mert az emberek a híradásokat nézik, és mondom, figyelj a híradásokra. Nézd meg, hogy bontakozik ki. De amikor a vasárnap ünneplés, ennek is megvan egy veszélyes oldala, hogy mindenki a vasárnap ünneplésnek a megjelenésére vár, és közben lelkileg felkészületlenül találja azokat, akik tudják, hogy lesz egy úgynevezett vasárnap törvény, de közben az oda vezető finom, az Isten által az ember lelkét fölkészítő lépésekre pedig nem figyelnek. Csak a nagy gongütésre várnak, de akkor meg készületlenek lesznek sokan. Pedig tudják, hogy ez lesz. És itt van egy érzékeny lelki folyamat, amire figyeljünk. Az emberek azonban kellemes dolgokat akarnak hallani, és a tiszta, kendőzetlen igazságot nem fogadják szívesen. Olyan különös ez a mondat is, hogy az emberek kellemes dolgokat akarnak hallani. Ugye egy olyan szellemiség van most is, hogy nem jó, nem illik, nem szabad negatív dolgokat mondani. Csak kellemeseket, pozitív dolgokat. És az emberi fül hozzá is szokik ehhez. De a kendőzetlen igazságot nem fogadják szívesen. Később azt olvasom, a harmadik angyal üzenete tehát hangozni fog. Tehát hangozni fog. És erre gondoltam, amikor ezt olvastam régebben is, hogy úgy szeretnék ilyen bátor lenni, ahogy itt olvasom, hogy tehát hangozni fog. De kik által? Amikor a legnagyobb erővel kell azt hirdetni, az Úr alázatos. Most bátor akarok lenni, vagy alázatos? Vagy a kettő nem zárja ki egymást? Nem kell, hogy kizárja egymást. Most zárójelbe teszem, emlékezzetek jelenések könyvét, itt többen végighallgattátok. Kik maradnak ki az örök életből? Kit említ először jelenések 22? Kin maradnak a gyávák? Ez megdöbbentő. Megdöbbentő. Mikor és hol és miben áll a gyávaság? Mi az, amikor meg az emberek bátrak, de nem bátrak, tapintatlanok és durvák? Nem erről beszélek. A bátorság a szelítséggel és alázattal párosul. Nem tapintatlannak, meg durvának, meg érzéketlennek kell lennem. Nem az a bátorság, amikor értelmetlenül megyek neki dolgoknak. Nem. Nem az a bátorság. De gondolkodjunk ezeken. Tehát a töprengéseimet osztom meg veletek, hogy amikor olvasok egy szakaszt, akkor min jár a gondolatom. A munkásokat inkább a lélek kenete fogja felkészíteni, mint az oktatási intézmények. A hit és az ima emberei a lélek, már nagybetűvel a szent lélek indítására, szent lelkesedéssel lépnek elő, hogy azt hirdessék, amit Isten mond nekik. Ez olyan egyszerű. Olvasni milyen egyszerű. Ismeritek ezt, hogy azt hirdessétek, amit az Isten mond általatok a másiknak. És ez az utolsó figyelmeztetés. Mennyire hordjuk a lelkünkben ennek a tartalmát? Az utolsó figyelmeztetésnek. Ha Noé idejében lettünk volna, vajon építettük volna a bárkát? És bementünk volna vele együtt? Úgyhogy egy héten át gúnytárgya legyünk? Ki tudja. Így már nem lehet ezt föltenni, ezt a kérdést. Hogy milyen félelmes, igen, kihagytam egy mondatot. Babilon bűnei közismerté válnak. Közismerté válnak. Hogy milyen félelmetes következményekkel jár, ha az egyház a polgári hatalmasság által kényszeríti ki rendelkezései megtartását, hogy a spiritualizmus behatolt az egyházba. Figyeljétek, ha olvassátok, itt van egy érdekes magyar szó, a spiritizmus van írva. Pont tegnap este újra utána néztem, és kaptam is visszajelzést, hogy itt spiritualizmust használ elemvált. Tudjátok, mi a különbség a spiritizmus és a spiritualizmus között? Nem ugyanaz. A spiritizmus, ugye az a nyers halott idézés, tehát az okkult, amikor világos, hogy okkult jelenségről van szó, de a spiritualizmus az a karizmatikus irány. Az nem ugyanaz. Bár a gyökereiben igen. De ezt nagyon nehéz egy emberi értelem előtt világossá tenni egy rövid beszélgetésben. Mert amikor Sátán, aki a nyers spiritizmussal is megkeresi az embereket, látja, hogy a hívőket nem lehet, akkor Bibliával a kézben társítja a spiritizmust, na az lesz, ha úgy tetszik az én fogalmi körömben, nem biztos, hogy pontosan fogalmazok, nézzetek utána, de lehet, hogy jót mondok. Ebből lesz a spiritualizmus, amikor sátáni eszmék keverednek a Biblia magyarázatokba, és az igazság keveredik a hamissággal. És az emberek meghallanak igazságot, és lenyelik a hamisságot közbe, mert az is van benne. És mindent el spiritualizálnak, ha lehet így ezt a szót használni, de megyek tovább. És tehát behatol az egyházba, és hogy a pápai hatalom lopva, de rohamosan tör előre, ezt mind leleplezik. Tehát a leleplezésnek mi a tartalma? Az, hogy a spiritualizmus behatol az egyházba és az egyházakba, és hogy a pápai hatalom lopva, de rohamosan tör előre, ezt mind leleplezik. Ezt próbáltatok már leleplezni ezeket? Volt már ilyen indíték a lelketekbe, hogy erről úgy tudjatok beszélgetni, hogy ez leleplezett legyen? Majd mindjárt még egészíti a gondolat a gondolatot. Ezek a súlyos figyelmeztetések fel fogják ébreszteni az embereket. Ébreszteni az embereket. Mert ugye alvásról beszél Jézus is, ugye a 10 szűz példázat, amíg mindenki alszik. Még mi is. Aztán az emberek felkeresik további tanítóikat, és türelmetlenül kérdezik, hogy igaz-e az, amit hallottak. Tehát konfliktust generál az üzenetünk. A lelkészek pedig meséket mondanak, kellemes dolgokat jövendőlnek, hogy csillapítsák félelmüket, és megnyugtassák felébresztett lelkiismeretüket. Tehát konfliktust indít el az, aki a harmadik angyal üzenetet hirdetni kezdi. Embereket fölébresztünk, de az emberek mennek, és konfliktusba kerülünk mi is, ők is. Az üzenetet Sátántól származónak bélyegzik, és a bűnszerető tömegeket felingerlik, hogy szidalmazzák és üldözzék azokat, akik az igazságot hirdetik. Figyeljetek, van itt egy jellemzés. Bűnt szerető. Vallásos ember, vallásos világ, de bűnszerető. Ugye kétféle gondolkodású embernek ígér Róma örök életet. Ismeritek ezt az egyszerű idézetet? Itt van ez is valahol. Akik a bűneikkel együtt szeretnének üdvözülni, és akik az érdemszerző jó cselekedeteik által szeretnének. Vagy éppen a kettő együtt. Tehát ezek a variációk. És az emberi bűnnel fertőzött szív ilyen. Megyek tovább. Hogy ezeket az üzenetvivőket mivel hallgattatják el, így mondjuk, bírsággal, vagy éppen magas állás felajánlásával, jutalmakkal, kedvezményekkel. Tehát ha nem megy fenyegetéssel, akkor jutalmakkal. Minden módon csak hallgattassák el. Próbálják rávenni őket hitük megtagadására, de ők rendíthetetlenül így válaszolnak. Mutassátok ki Isten igéjéből tévedésünket. És így védekezett Luther, talán itt a reformáció pillanatára visszanézhetünk, így védekezett Luther is, ugye a hasonló körülmények között. A törvényszék elé állított hívők, ugye lesznek esetleg ilyen is, lesz ilyen is, ékes bizonyságot tesznek az igazságról, melynek hallatán egyesek állást foglalnak Isten valamennyi parancsolata mellett. Tudjátok, ez a kifejezés is visszaköszönhet, ha kutattok, hogy Isten valamennyi parancsolata mellett. Tehát, hogy mind, az összes parancsolata mellett. Hiszen ne felejtsük el, hogy a lutheri reformációnak az 1888-as üzenete igazi folytatása volt, ugye meghaladta a lutheri reformációt, és a 88-as üzenetben az lett a gyönyörű, hogy azt mondták ki Jones és Wagoner prédikációi által, hogy a hit általi megigazulás az Isten parancsolata iránt, az összes Isten parancsolata iránti engedelmességben nyilatkozik meg. De ez nem emberi végrehajtás, hanem a hit általi. És itt akad el a gondolatunk, az amikor ezt mondjuk, hogy csak hit által, és nem a törvény cselekedeteiből igazul meg az ember. Itt van egy értelmi fogyatékosságunk, bocsássatok meg, hogy így fogalmazok, tehát egy lelki értelmi fogyatékosságunk, mert itt elakadunk. Nem tudjuk, hogy hogy kell hit által. Nem értjük a hitet. Legalábbis én töprengek sokat ezen, hogy értem-e. De itt folytatom. Csak így kitekintek néha, amikor így olvasok ilyeneket, és akkor elkezdek ilyenen töprengeni, hogy ez GPS-en, ezt az üzenetet nem lehet program szerint végrehajtani. Csak ha az emberben belül dolgozik tényleg az Isten lelke, és késztet. Erről lehet prédikálni, lehet felszólítást adni, de nem fog működni. Csak akkor működik, hogyha valami belső motor mindannyiótok lelkében belülről indít benneteket. És ezt a belső motort emberileg nem lehet beindítani. Ezt csak az Isten tudja a lelke által elindítani. Engedjétek meg, hogy ilyen műszaki hasonlatokkal éljek, tudjátok, én műszaki beállítottságú vagyok. Azért mondom, ez a motor, hogy ha Jézus azt mondja a Samári asszonynak, ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor te kérted volna, és adott volna neked élő vizet, és az örök életre buzgó víz lesz ő benne. És lett is. Tehát azt mondja, van valami az Istennél, amit kérj el tőle, hogy a tíz szűz példát, menjetek, mert mi nem tudunk adni, de van, aki tud, idejébe menjetek. És ez az a belső motor, ugye a lélek indításából. Ugye a Simeon hogy ment, hogy a gyermek Jézust felismerje, hiszen a gyermek Jézusról nem volt profécia, a lélek indításából a templomba ment. Mert erről profétai eligazítás nem volt. Csak a lélek indítása. Ezt meg ember nem tudja adni. Aztán folytatom tovább. És amikor az Isten visszavonja a mérséklő lelkét a földről, és a mennyei elveket gyűlölő emberek Sátán hatalmába kerülnek, az események megdöbbentően fognak alakulni. Tehát lesz ilyen is. Nem baj az, ha erre lélekben felkészülünk. Amikor közeledik a vihar, mert ez egy elég viharos helyzetet teremt a Földön, amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, ugye az utolsó figyelmeztetés mellett hitet tettek, hogy igen, tudjuk, megtanultuk, el tudjuk mondani, értjük, miről szól, vállaljuk, tehát hitet tettünk a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedés hiány nem szentelődtek meg. Tehát először engem nem gyógyított meg maga az üzenet, csak ismeretanyagom van róla, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek. Döbbenetes ezt olvasni. Ilyenkor meg az ember szíve elszólul, hogy Istenem, nem akarom, hogy ilyen szóljon rólam. Hát ez rólam is szólhatna, nem? Tehát én így személyessé teszem, amikor olvasok egy szakaszt. Nem úgy, hogy minden másról szól. Rólam szól. És az ellenség, mivel egyesülnek a világgal, és azonosulnak szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani. Emlékeztek, ezt mondtam egy pár perccel korábban, hogy milyen az, amikor tudjuk, hogy jön, de az oda vezető utat nem az Isten lelkével jártuk. Akkor, mikor ott vagyunk, esetleg csak a népszerű utat tudjuk választani. Hogy van ez? Jézus ezért imádkozott János Evangélium a 17. fejezetében, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal. Tudjátok, hogy tudás, ismeritek ezt, hogy tudás van. Jézus megdicsérte a gazdag ifjút, hogy a parancsolatokat tudod. Bár hozzá lehetne tenni, csak nem vagy vele összhangba, de tudod. Hogy azt mondták a vakon születettnek a zsidók, akik vizsgálódtak a vakon született felett, emlékezzetek, olvassátok újra János Evangélium a 9. fejezetében, hányszor elmondják, hogy mi tudjuk. És mire mentek azzal a nagy tudással? A tudás jó eszköz, de a Szentlélek indítása több annál. Az eszközt használni jó, és használatra való, de a lélek indítását az eszköz nem fogja helyettesíteni. Mivel egyesülnek a világgal, és azonosulnak szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét, és amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani. Tehetséges, kellemes emberek. Tehát azt mondja, hogy tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak. Amikor a szombatünneplőknek a törvény előtt kell hitüket megvédeniük, ezek a hitehagyók Sátán a legaktívabb eszközeiként fogják meghazudtolni és vádolni őket. Ez döbbenetes ilyet olvasni. Rágalmakkal és gyanítgatásokkal ellenük fogják hangolni a hatalmasságokat. Tehát pont azok a legalkalmasabb eszközei Sátán, akik valaha ismerték azt, ami nem szentelte meg őket, de tudás alapon megvolt bennük. Ez megdöbbentő. Az üldözés idején Isten szolgáinak hite próbára lesz téve. Ugye ez az úgynevezett üldözés, amit sokszor emlegetni szoktak, vagy szoktunk, ez, amikor már az Isten lelke visszavonatik a földről. E követek híven fogják tolmácsolni. Tehát úgy tűnik, bocsánat, itt most elrontottam ezt a mondatot, ne jegyezzétek meg. Tehát itt még hamarabb lesz üldözés, mert e követek híven fogják tolmácsolni a figyelmeztetést. És itt korábban átléptem egy gondolatot, az, hogy Babilonban Istennek még vannak gyermekei. Ezt a mondatot átugrottam, bár kégyeztem korábban, két oldalra korábban. Istennek vannak Babilonban gyermekei. Őket onnan szükséges kiszólítani. És itt külön leírja azt, hogy nem mérlegelik már azt, hogy az Úrtól milyen rájuk bízott igék hirdetésének a közvetítésével vannak megbízva, bátran hirdetik, már nem törődnek a földi érdekeikkel, nem igyekeznek megőrizni sem a hírnevüket, sem az életüket. Tehát milyen az, amikor egy üzenet, a másikat mentő üzenet drágább, mint a hírnevem vagy az életem. Ehhez mi kell? Hát csak egy olyan mentő szeretet, ami csak Krisztustól származik, mert az ember, amikor fenyegetve van, akár a megélhetését, akár az életét fenyegeti valami, akkor általában lemond bizonyos dolgokról. Inkább hagyja veszni azt, amit igazságnak hívott. De egyesek a támadások és gyalászkodások pergőtüzében rémülten kihátják. Ha előre láttuk volna szavaink következményeit, csöndben maradtunk volna. Sátán akadályokat gördít útjukba. Kegyetlen kísértéseivel ostromolja őket, és ők úgy látják, hogy a munka, amelyre vállalkoztak, messze meghaladja képességeiket. Kiderül, ugye Luthernél is emlékezzetek rá, hogy látja, hogy bomlik ki a reformáció, és fölén ül, és elmegy olyan irányba, amit meg sajnál. Elmúlt a lelkesedés, amely fűtötte őket. Fontos a lelkesedés, de vigyázzunk, még az is elmúlhat. mert amikor próbák jönnek, félő, hogy az ember lelkesedése elmúlik. És itt ezt olvassuk. És milyen különös, hogy előre írja le a Nagy Küzdelem című könyv azt, ami az ember lelkében majd forogni fog. Hát ez olyan, mint egy egészséges lelki oltás. Kapunk egy kis segítséget arra, hogy majd ne csodálkozzunk, ha ilyen küzdelmekbe kerülünk bele. Hát ez le lett írva. Amikor éppen azt érezzük, hogy elfogy a lelkesedésem. Igen, le lett írva, ne csüggedj. Azt mondja, kegyetlen kísértéseivel ostromolja őket, és ők úgy látják, hogy a munka, amelyre vállalkoztak, messze meghaladja képességeiket. Félő, hogy belebuknak. Elmúlt a lelkesedés, amely fűtötte őket, mégsem tudnak visszafordulni. Tudjátok, milyen az, amikor elfogy a lelkesedés, de azt látod, hogy de nem tudom másképp. Akkor se tudnék másképp. Nem, nem. Akkor egyszerűen ez akárhogy számolok, de miért hűl ki a lelkesedés? Miért ír le ilyet Ellen White? Miért kell ilyenekről gondolkodnunk? Mi ez? Ráébrednek arra, hogy nem a saját szavaikat szólták, hanem azét, aki megbízta őket, hogy az intést tolmácsolják. Isten szívükbe helyezte az igazságot, és ők nem tudták elhallgatni. Hát most akkor ember végzi, vagy Isten? Ezt a harmadik angyal üzenetét, az utolsó mentő üzenetet. És milyen küzdelmeket indít el az én lelkemben, amikor valami miatt esetleg úgy tűnik, hogy kihűl a lelkesedés, hát, mert mindenki szembe kerül velem. Elhangzott, kevesen hallgatják, sokan ellene vannak. Hogy van ez? Kicsit később. Az egyház történelmének minden időszakában egy-egy különleges igazság kibontakozása jellemezte, mindig az, amire Isten népének éppen szüksége volt. Minden új igazság a gyűlölet és a támadások ellenére utat tört magának. Tehát gyűlölet és támadás az új igazság. Az emberek számára a harmadik angyal üzenete új igazság lesz, nekünk meg már régi. Mi már ismerjük, csak jobbítson, szenteljen meg minket. Az Úr a válságban különleges igazságot ad népének. Miért? Ki meri megtagadni hirdetését? Isten azt parancsolja szolgáinak, hogy közöljék a kegyelem utolsó hívását a világgal. E szolgák csak lelkük veszélyeztetésével hallgathatnak. Krisztus követői ne törődjenek a következményekkel. Teljesítsék kötelességüket, és a többit bízzák Istenre. Itt megint nagyon szép gondolatok vannak, de az idő miatt már nem akarom bővíteni a gondolatokat. Itt arról beszél még, hogy majd a vezetők, tehát kormányok, állami vezetők, vagy egyházi vezetők között is, Sátánnak is, és Istennek is megvannak az eszközei. Erről ír a következő oldal. És azt is írja, hogy lesz, hogy csak néhány ember fog határt szabni a gonoszság hatalmas áradatának. Milyen néhány ember. Na, de az Isten lelke ott van. A többség az Isten. Nem a szám szerinti emberek a többség, hanem az Isten a többség. És lehet, hogy az a néhány, kevésnek tűnő néhány ember, ha az Isten lelkétől indítva szól, hatalmas gonoszság áradatot tud fékezni, vagy meg... Hát nem, ugye teljesen megállítani nem lehet már. Itt most már áradni fog. És sokan föl fognak figyelni, na most egy fontos gondolat. Amikor felhangzik az utolsó intés, amikre mi készülünk, azok a vezetők, akik által az Úr most munkálkodik, fel fognak figyelni rá. Ez is profécia. Némelyikük el is fogadja az üzenetet, és a megpróbáltatás idején közösséget vállal Isten népével. Mikor? A megpróbáltatás idején. Ez a kifejezés, az a megpróbáltatás idején. Emlékeztek, hogy hol jelentkezik a hét levélben? Filadelfiánál. Hatodik levél, ahol az advent nép születik. Szóval, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, ott egy szép ígéret. Én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amelyik az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. És a megpróbáltatás idején közösséget vállalnak majd sokan Isten, vagy néhányan Isten népével. A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal, a negyedik, be fogja tölteni az egész földet dicsőségével. Egy világméretű munka és rendkívüli erő jelentkezésének megjövendülése ez. Előttünk van, vagy mögöttünk? Úgy tűnik még előttünk. Az 1840-44-es advent mozgalom Isten hatalmának dicsőséges megnyilatkozása volt. Az első angyal üzenete eljutott a világ minden misszióállomásához, ugye akkor. De mindezt túl fogja szárnyalni az a hatalmas megmozdulás, amely a harmadik angyal utolsó intését viszi a világnak. Lélekben készülünk erre? Mint üzenetvivők. De érik a lelkünkben? Kutattok, gondolkoztok erre, hogy mint üzenetvivők, hogyan szeretnétek készen lenni akkor, amikor az üzenetre szükség van? És tudjátok, hogy mikor válik valósággá az üzenet? Itt úgy tűnik, hogy átszaladt a figyelmem egy idézet részen. Ezt most gyorsan megkeresem, még egy pici türelmet kérek tőletek. Igen, azt hiszem itt lesz. Ez a munka hasonló lesz a pünkösdnapihoz. Az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre. Nem is lehet. Emberileg nem lehet egy ilyen munkát végezni. És lesz, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A proféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén, a korai eső kiáradásában teljesedtek, a lezárulásakor a késői esőben ismét teljesedni fognak. Ez a felüdülés ideje, amelyet Péter apostol előre látott, és ezt mondta, tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust. Ugye ez egy menetrendszerű történelem lezárulását jelző gondolati sor. Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten lelkének mélységes meggyőzése nyomán fog terjedni. Tehát figyeljétek meg, én is szeretek értelmileg fölkészültnek lenni. Tehát jó, amikor tudok érvelni. Mégis azt mondja, hogy az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten lelkének mélységes meggyőzése nyomán fog terjedni. Nagyon különös, hogy kell ezt elképzelni? Az érvek már korábban elhangzottak. A magvetés megtörtént, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz. Ez a harmadik angyal üzenetéhez kapcsolódik. A fénysugarak mindenhova bevilágítanak, és az igazság tisztán felragyog, de olyan, mintha ki nem bontott mondatokat olvasnék. Milyen igazság? Mire gondol itt Ellen White? Miféle igazság ragyog föl, amit igazságnak nevezünk? Az mi? Gondolkodjunk. Isten őszinte gyermekeit a családi és egyházi kapcsolatok nem tudják már visszatartani. Elszakítják ezeket a kötelékeket. Az igazság mindennél drágább nekik. Az igazság ellen szövetkező erőkkel szemben sokan az Úr oldalára állnak. És itt a fejezet vége, kevesebbet olvastam a fejezetből, többet nem. De fontos részeket még ti magatok is olvassatok el, és én kívánom az befejezésül, hogy amikor szükség lesz rá, hogy ez a harmadik és negyedik angyal üzenete hangozzék, én azt kívánom, amit Jézus mondott, legyetek készen. Amen. Szerető jó Istenünk, köszönjük, hogy egy kis időt tölthettünk azzal, hogy gondolkozhattunk arról, hogy a
te szabad föltárja, hogy ennek a földi történelmnek voltak olyan időszakai, amikor különös üzenetekkel kerested meg az embereket. Mi is szeretnénk ilyen üzenetvívők lenni a te kezedben. És vágyunk rá, hogy te keresd meg, te érleld meg, te hozd létre bennünk azt, ami nincsen, amire ugyan vágyakozunk, amit értelmileg felfogunk, de olyan kicsiknek, alkalmatlanoknak érezzük magunkat. És hálásak vagyunk a tapasztalatokért is, amikor olyan helyzeteket szervezel, amikor meg tudjuk szólaltatni a te igédet. És egy ilyen bezárkózott világban csak te tudsz ajtókat, kapukat nyitni, és te tudod az emberek lelkét érinteni, és a miénket is. Add, hogy a tőled ránk bízott üzenet találkozni tudjon azokkal, akik erre az üzenetre majd hallgatni akarnak. Jó Istenünk, te légy, aki a te lelked által késztetsz, birtokba veszel, indítasz. Eszünkbe juttatod a szavakat, a gondolatokat, akik helyes érzéseket, tapintatos lelkületet, de bátor lelket is adsz mindannyiunknak. Köszönjük, hogy kérhetünk téged gyógyulásért, a betegekért, és kérünk téged, hogy ezt a befejező munkát ne csak másokra, hanem ránk is ránk bízhassd a te kegyelmedből, az Úr Jézus nevében.